más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Amikor elhatároztuk, hogy egy ilyen tartalmú beszélgetést készítünk, akkor még sokkal egyszerűbb volt Magyarországon a helyzet, és ez mindössze másfél-két héttel ezelőtt történt, amikor kilátásba helyezte pártunk és kormányunk elnöke, hogy majd ő a gyülekezési törvény jogkörét szűkíteni fogja, nevezetesen a Pride-ról van szó, és akkor azt írtam fel magamnak, mi az, hogy egy kormány kormányzás helyett magatartást, világnézetet, ideológiát kíván szabályozni, ahelyett, hogy az élet dolgaival fog. És mondom, ez megér egy témát.
Más részről. Az első vendég.
Szinte zavarban vagyok, hogy hol kezdjük, és meddig jussunk el. Minden esetre Dul Szabolcs politikai jellemzővel fogom kezdeni. Szia!
Szervusz!
Megpróbáljuk ezt
kívánok.
A csomót szétszedni valahogy. Annál is inkább, mert a hírleveled egyike voltál annak, aki elsőként foglalkozik ezzel a Pride politikai termékkel, mert azzá vált ez a dolog. És akkor a szerkesztőségünkben is volt egy vita. A tábor egyik része azt mondta, hogy nagy baj, hogy erre ráugrottunk mi és a közélet, mert ha szó nélkül hagyjuk, akkor ez már nem is lenne fontos a Fidesznek, és akkor kiderülne, hogy ez csak egy politikai játszma. Most meg belekezdett mindenki ennek taglalásába, és jól bele fogunk süppedni. Lehet jól viszonyulni egy ilyenhez egyáltalán?
Hát mindenki nyilvánvaló módon a saját érdekei alapján, a saját világlátása alapján viszonyul ehhez. A nehézséget az okozza, hogy ennek az egész Pride betiltása kértésnek különböző szintjei vannak. Lehet jogilag megközelíteni, ugye itt igen. Majd alkotmányjogászok el fognak
azon. Alapjogról van szó, mindegy, hogy az milyen tartalmú, a gyülekezés, a vélemény kinyilvánításának különböző formáit nem lehetne tiltani.
Igen.
Eddig egyszerű.
Tehát jogi politikai szintje lehet, morális szintje lehet ennek az egésznek, és hogyha ezeken a dimenziókon végigmegyünk, akkor más-más eredményekre juthatunk. A jogi az, hát teszek egy olyan kis jóslatot, hogy az elég sokáig el fog húzódni, mert önmagában az, hogy az alaptörvénybe beleírták, hogy a gyermekvédelem minden más alapjogot megelőz. Ez egy nagyon érdekes alkotmányjogi vitát nyit ki, és itt ezt én most nem akarom kinyitni, csak ide teszek egy ilyen kérdőjelet, hogy önmagában, hogyha tényleg minden más alapjogot megelőz, abba beleértjük a tulajdonjogot is például. Tehát itt lehetnek ebből érdekes kérdések, de valójában...
Hadd szúrjam közben, hogy Bárándi Péter... teljesen hasonlóképpen elemezte ezt a helyzetet, részletesen el is magyarázta, hogy alapjogok között nem lehet strukturálni, olyan nincs, hogy az egyik megelőzheti a másikat, mert akkor más alapjogok korlátozásra kerülnek.
Ugye, tényleg, én mint jogász most nem akarok ebbe mélyen belemenni, mert nagyon hosszú stúdiumok vannak erről,
de
hogyha a politikai vetületét nézzük, akkor valójában a becsúszott ez ugye így a 2026-os választások előtt készülve arra, hogy valójában az egyes szereplőknek, és itt most elsősorban a Fidesznek és Orbán Viktornak, mi az érdeke? Miért pont most jött elő ezzel a kérdéssel? És hogyha itt abból a szempontból közelítjük ezt meg, és itt most bevezetek egy ilyen újabb fogalmat, hogy Orbán Viktor azáltal, hogy láthatóan a kutatásokban fej-fej mellett áll a Tiszával, elkezdett keresni úgynevezett termékeny konfliktusokat. Itt olyan konfliktusokra gondolok, amely a Fidesz számára kedvező, amelyeket hasznos, hogyha megvívja, mert a saját tábora abban egységes, az ellenzéket viszont megosztja. És láthatjuk itt az elmúlt hetekben, egész pontosan az évértékelő óta, hogy csupa ilyen konfliktust próbál előhozni a Fidesz. A saját tábora teljesen egységes, mikre gondolok itt a külföldi beavatkozásnak a különböző kommunikációja és politikai lépése, ugye a poloskázás is ebbe illik bele, hogy itt majd el lesznek számoltatva azok, akik a külföldi beavatkozást támadták.
El is hangzik a külföldi ügynök kifejezés, hogy visszaköszön még a Rákosi korszakból is akár.
Ugye ilyesfajta termékeny konfliktus lehet akkor az állampolgárt ki lehet-e utasítani, nem lehet kiutasítani című vita, és ebbe a sorozatba illik bele ez az egész Pride konfliktus. Hát itt nem csak az, hogy az Orbán kétharmadok, eddigi 14 éve alatt volt már egy csomó Pride, és maga Orbán Viktor és Gulyás Gergely is eddig olyan kijelentéseket tett, amely tulajdonképpen teljesen természetesnek veszi, hogy a gyülekezési jogba belefér, és hát most változott meg a vélemény, hanem itt arról van szó, hogy a Pride tekintetében, lehetett hallani az évértékelőn, micsoda taps volt, nagyon egységes a Fidesz tábor, az ellenzéket viszont megosztja. Nem a Pride kérdése osztja meg, hanem pontosan az, hogy akkor itt most határvonalhoz érkeztünk-e, hogy kell reagálni, tüntetni kell-e, nem kell tüntetni, és így tovább, és így tovább. És Magyar Pétert, az ellenzéknek a mostani vezetőjét megpróbálják ebbe a konfliktusba behúzni, ugyanis Orbán Viktornak az az érdeke, hogy ezen a pályán játssza le a Tiszával ezt a konfliktust. Ez egy nagyon kedvező terep neki, hát sokkal kedvezőbb, mint hogyha az inflációról, az élelmiszerárakról, meg hát ugye a héten újabban most már tejföl, meg tejkorlátozás van a bortokban, tehát mintha erről beszélnének, ezért aztán az az egésznek a politikai célja, hogy behúzza ebbe a konfliktusba Magyar Pétert. És akkor itt jön a harmadik dimenzió, amiről pár szót ejtsünk, ami a morális dimenziója ennek az egésznek, mert hát teljesen természetes az, hogy nagyon sokan nem politikai vagy jogi alapon akarja ezt megítélni, hanem morális alapon az, hogy itt a hatalom, akkor tulajdonképpen elkezd válogatni, hogy ki gyülekezhet, ki nem, ki veszélyes a gyerekekre, ki nem, és nagyon sokan morális szempontból egy határvonalat látnak, és azt mondják, hogy hát ezt elvárják például Magyar Pétertől, az ellenzék vezetőjétől, hogy beleálljon ebbe a konfliktusba.
Hát ez a célja Orbánnak.
És teljesen ez a célja Orbán Viktornak, hogy ebben a keretrendszerben legyen szó a politikai vitáról, hogy ez azért egy termékeny konfliktus, mert valójában bármi történik, Orbán Viktornak ez kedvező. A saját táborát ezzel összetartja, az ellenfél táborát megosztja. És ha visszaugrunk az egyes szintekre, hogyha ez jogilag úgy néz majd ki, hogy nyilvánvaló módon, hogy már ígérték, hogy ezt a Pride-ot meg fogják rendezni. Ez azt jelenti, hogy kell kérni erre engedélyt, amelyet be fog a bíróság tiltani, vagy sem. Elmehet ez az uniós szintére is, és így tovább, és így tovább. Ez nagyon jó Orbán Viktornak. Húzódjon csak ez az ügy, mint a rétes tészta lehetőleg 2026 áprilisáig, mert ebben sokkal kellemesebb pozíciót tud foglalni, mint mondjuk a gazdasági
az eddigi módszereknek a, hogy mondjam, a szint, magasabb szintre emelése lényegében, amikor Orbán ellenséget kreál, megmutatja a tömegnek, és megvédi a tömeget, az övét, az ellenség ellen, mindegy, az fiktív ellenség, vagy valódi ellenség, ez, és egyáltalán minden konfliktust ezzel tud kezelni. Nem lehet, hogy elszámolta magát, két dolog miatt gondolom. Az egyik az, hogy a Medián még a március 15-i rémisztő beszéde előtt mért, és már Magyar Pétert népszerűbbnek méri, mint Orbán Viktort, ez először történik meg. Másrészt pedig az eddigi visszhangokból úgy tűnik, hogy talán inkább veszített a Fidesz szimpátia köréből embereket, választókat, vagy potenciálisokat, megriasztotta őket ez a túl kemény, túl messzire menő hatalmi lépés.
Amikor erre a beszélgetésre készültem, én is végignéztem kutatásokat, és kifejezetten a Mediánnak, illetve a Publikusnak is volt Pride ügyi kutatása. Igen. Egy-két héttel ezelőttiek ezek, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ma már ennek is örüljünk, hogy a kutatások eredménye az egybevág, tehát igen, nem kell nagyon lamentálni ezeken. Na most ebből arra következtethetünk, hogy így az elmúlt években a Pride-nak az elfogadottsága, támogatottsága az nőtt, az elutasítottsága pedig pár százalékponttal süllyedt. Egy olyan szegmens van, egy csoport van, ahol viszont látványosan több tíz ponttal nőtt a Pride-nak az elutasítottsága a Fidesz szavazók körében.
Megtartja.
Vagyis ebből következőleg, hogyha megint visszamegyünk arra, hogy Orbán Viktornak ezzel az egésszel az a célja, hogy a saját táborát azt aktivizálja, a saját táborának kedvezzen, kikacsincson a Mi Hazánk szavazókra is, mert hát azért Novák Előd ténykedéséből is tudjuk, hogy ott is egy népszerű téma, ez belpolitikai, pártpolitikai szempontból egy nagyon kedvező terep számára. Hogyha az ellenzéket nézzük, és Magyar Péter szempontjait, akkor azt látja, hogy a szavazói nagy részénél teljesen természetesen a Pride elfogadása az jelen van, viszont ő szeretne olyan szavazókat, sőt olyan bizonytalanokat megszólítani, ahol viszont, és ezt a kutatásokból látjuk, ezek nem témák. Tehát miután Magyar Péter elindította ugye azt a politikai akciót, hogy ő a kisgazdák pártjává szeretne lenni, ezért ő nekik akar üzenni, nekik szóló üzeneteket akar megfogalmazni. Ugye a választások ezek azokban a vidéki választókerületekben fognak eldőlni, ahol nagyon is szükség van ezekre a kisgazda szavazatokra. Na most őróluk azt tudjuk, hogy ez az egész témakör nem érdekli őket.
Nem is.
Tehát, hogyha Magyar Péter belemegy abba, hogy kimegy a Margit hídra Hatházi Ákos mellé, és élére áll ennek a küzdelemnek, akkor azt éri el, hogy a Fidesz sikerrel szorította be őt abba a fiókba, abba a ketrecbe, hogy hát lám-lám, tényleg Brüsszel bábja, aki a gender mellett kiáll, és így tovább, és így tovább.
Belső ellenség, stb.
És ez az a narratíva, ami a Fidesznek kedvező. De megint vissza ugrunk, ugye, és itt a különböző szintek között próbálunk súlyozni, hogy valójában azért ugye felvetődik az a kérdés, és Magyar Péternek arra is figyelnie kell, hogy miután a fővárosi, városi szavazóinak megvan az az igénye, hogy hát azért álljon ki emellett, és mondjon többet azon kívül is, mint hogy a gyülekezési jogot azt tiszteletben tartja, és ezt az egészet egy gyűlöletkeltésnek tartja, mert hogy ez az következő egy évben azért módot kínálhat politikai szereplőknek a felemelkedésre, egy liberális pártnak a kibontakozására, amely azért értékes százalékokat elvehet.
Hogy látod, az utolsó néhány napban, 2-3 nap beszélek most, tehát e hétről Karácsony és a főváros és a Momentum beleáll ebbe, hogy megvédjük a Pride-ot. Magyar Péter viszont nekem úgy tűnik nagyon bölcsen, azt mondta, hogy a gyülekezési jogot vissza kell állítani, de ahhoz meg kell nyerni a választást. Az ő fókuszából nem ütötte ki Orbán ezzel a botrányos törvényalkotással azt, hogy a Tisza párt az Orbán leváltására készül 26-ban, és minden más konfliktus kérdés megoldása csak utána jöjjön.
26 szempontjából itt nem lehet arról beszélni, hogy bármi is eldőlt volna. Vagy
nem eldőlt, csak ő nem veszíti el ennek a fókuszát.
Magyar Péternek az lenne a kedvező, hogyha a nyilvánosságban, a közbeszédben, ilyen műsorokban, a közösségi médiában és így tovább az árakról lenne szó, a megélhetésről lenne szó, arról a népszavazásról lenne szó, amelyet ő hirdetett meg március 15-én. Igen. Ugyanis azért, hogyha egyel ellépünk ettől az egész Pride körüli fennforgástól, akkor azért azt látjuk, hogy hát a szavazók egy jó részét sokkal jobban érdekli az, hogyha bemegy a boltba, akkor mennyibe kerül a tej, a liszt, meg a tojás.
Ma is napról napra jobban fogja érdekelni, és hogy elnézzük.
És mi lesz pár hónap múlva, és valójában az az ő feladata, hogy hogyan tudja a közbeszédet ebbe az irányba visszaterelni.
Közbeszédnél maradva, most abba az irányba mennék el, hogy ez szintlépés volt abból a szempontból, hogy eddig 14 éven keresztül a kormány nagyon agresszív és határozott fellépése minden témában arra is appellált, hogy az emberek félnek, mert van félnivalójuk és féltenivalójuk, és ez a kollektív félelem megbénította igazából a tömegeket, hogy akkor is tiltakozzon, amikor már tényleg tarthatatlan állapotok kezdenek kialakulni. Lehet, hogy ez most olyan, vagy milyen a magyar néplélek, hogy semmiből nem lehet kimozdítani, mármint abból a komfort érzetéből, ami eddig azt eredményezte, hogy inkább apolitikus volt a nagy tömeg, és csak a választásokon aktivizálódott. Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus, szia! Hát hallgattad ezt a beszélgetést, és Szabolcsnak van egy nagyon jó kifejezés, ez a termékeny konfliktus.
Termékeny konfliktus.
Orbán szempontjából.
Következő egy évben még fogom ezt használni.
Jó, várható, hogy erről az útról Orbán miért térne le, eddig működött, most kicsit el van bizonytalanodva, mert igazi kihívója akad, de megpróbálkoznak ezzel az eszközzel. Én ugye azt fejeztem be Szabolcsnak a beszélgetést, Péter, hogy azért az a, én nem is kollektív félelemnek, hanem annak tulajdonítom be, hogy nagyon nehéz Magyarországon úgy aktivizálni tömegeket, bármilyen sértő lépés történik, ilyenkor mindig az van, hogy majd elmúlik, meg jó, ne fájjon a fejem, nem szól a szám, stb. Hogy van a mai korban, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik szerintem, az embereknek ebben az árudömpingben és ebben a viszonylagos jólétben, ami kialakult, most mindegy, hogy vannak hullámzások, meg vannak inflációs időszakok, de vannak stabil élményeink, amiket fölülír mindenféle politikai aktivitást. Márpedig úgy tűnik, hogy egy most már egyértelműen kialakuló diktatúrában nem lehet a tömegek aktivitása nélkül változást elérni. Kibillenti-e most az emberek nagy részét ebből a komfortzónából, és egyáltalán egyetértesz azzal, hogy mondok, hogy emiatt nem mozdulnak.
Hát nagyon jellemző volt a magyar társadalomban ez a mentálhigiénés okok miatt nem foglalkozok azzal, hogy mit csinálnak a politikusok. De hát az, hogy mi lesz, azt nem tudom. Engem például kibillent. Tehát, hogy van egy olyan társadalmi réteg, amelyik eddig eszébe nem jutott ezzel foglalkozni, úgyhogy kiálljon a Pride mellett, vagy ne álljon ki a Pride mellett. Meg egyáltalán a homoszexualitás, mint probléma távol állt tőle. De most meg behozza ezeket az embereket. Tehát ez van kockázati tényezője annak, hogy meddig lehet feszíteni egy társammal szemben a húrt, és mikor aktivizálódik. Hát azért azt láttuk, hogy Magyar Péter közönsége erősen aktivizálódott, ezért nagyon könnyen ki tudná vinni ő ezeket az embereket a Pride melletti kiállásra, és a másik verzió is működik a számára, és valószínűleg a másik verziót választja, ezt látjuk, és azért is, mert ezt még nem próbálta ki Magyarországon senki. Tehát, hogyha mondjuk Magyar Péter lenne Márki-Zay, akkor egész biztos, hogy most beleállnának ebben. De azt már kipróbáltuk, ezt meg nem.
Aha.
Szabolcshoz képest én még egy gondolatot hoznék be, ami itt megjelenik, és ez pedig az, hogy felvetették, hogy olyan kamerákkal fognak használni, ami arcfelismerő rendszerként működik, és hát ez milyen fantasztikusan jó, mert ugye nincs elég rendőrünk, de viszont technológiailag megoldható az, hogy mindenkit megbüntessenek.
Hát ha már Kínában mindenkit meg lehet figyelni, akkor ezen a pici országban még jobban.
Igen, tehát ez az a dimenzió, aminél én elkezdtem kutatni az iránt, hogy mi is van ezzel a technológiai dologgal, és ugye három modellt látunk, egyik se tiszta modell. Az egyikben ilyen libertáriánus technológiai libertáriánusság figyelhető meg, ahol szabadra engednék az emmit, meg a hasonló dolgokat. Leginkább az amerikaiak néz ki úgy, hogy ebbe az irányba mennének el. Nem tiszta típus, mert ugye Musknak a SpaceX-e az mondjuk mégiscsak egy kormányzathoz közel álló tevékenység. De ha az se lenne, hanem tisztán gazdasági alap. Ne, ez az egyik. A másik az orosz típus, ahol lehet technológiai fasizmusnak nevezni a dolgot, mert hogy jogilag mindent megalapoznak, és a jogilag megtámogatják azokat a döntéseket, amikkel keresztül aztán Putyin a végén azt mondhatja, hogy hát sajnos Navalnyi meghalt, hát ilyen az élet, ugye? De ő intézte el, hogy ezt jogilag elintézzék. Aha. És a harmadik típus szerintem a legérdekesebb, és ez a kínai, ahol tudjuk, hogy a társadalom tulajdonképpen bedől ennek a technológiai fejlődésnek, és ahogy növekszik az életszínvonal, úgy tulajdonképpen mindenről lemond, hogy ellenőrizze a posztkommunista hatalmat és az egypártrendszer, tehát ez erről lemond. Akik nem mondanak le, azokat viszont úgy elintézik, mint annak a rendje, de nem jogi eszközökkel intézik el. Tehát a kínai rendszer az egy sokkal ravaszabb, mint az orosz vagy a török, amilyen technológiai fasizmussal kezd alakulni, és ugye lehet tanakodni azon, hogy a magyar milyen, hogy a kínaihoz akar-e hasonlítani, vagy pedig az oroszhoz. Hát azért sok mindenben követjük a putyini receptet.
Hát igen, mire mozdul rá a tömeg? Ugye megint az alapkérdésnél maradok. Érzékeli-e azt a veszélyt, hogy alapvető jogaiban ugye korlátozás, tehát óvatosnak kell lennie, kimegy egy tüntetésre, nem megy ki. Érzékeli azt a veszélyt, hogy megfigyelik folyamatosan mindenét, így is az a gyanú már itt ebben a világban, hogy minden pillanatunkat hallják, látják, stb. Hogy ez fontos-e még egyáltalán?
Szerintem ez egy nagyon érdekes aspektus ennek az egész Pride betiltás dolognak, ez az arcfelismerő szoftver, ugyanis amit tudunk, hát meg is hirdették ugye a Pride szervezők is, Karácsony Gergely is, hogy lesz egy Pride, minél több embert várnak, ugye Karácsony Gergely azt ígéri, vagy azt látja valószínűleg, hogy minden eddiginél többen lesznek. Na most az első kérdés, és ennek Péter nyilván nagyobb szakértője, hogy a félelem az hogy jelenhet meg a csoportokban, és mitől félnek, hogyha a bírságtól félnek, mert ugye szabálysértési bírságot vetnek ki, vagy attól félnek, hogy felismeri őket ez az arcfelismerő szoftver. Ugye erre már elkezdődött egy olyasfajta politikai kommunikáció, hogy minél többen vannak, tehát hogyha egy 100 000-es tömeg van, akkor azért még a legprofibb arcfelismerő szoftver sem tudja a maradéktalanul ellátni a feladatát. De hogy
meg hát az apparátus sem, mert mit kell 100 000 arccal? Büntet mindenkit, szóval...
Igen, hogy önmagában az a nagyon érdekes vita, az szerintem el fog indulni a következő időszakban, hogy akkor milyen adatokat kezel, tárol, néz rólunk a kormány, mit mivel köt össze, hogy jön ebbe ez az egész arcfelismerő szoftver, tehát hogy ez a más országokban talán sokkal inkább már napirenden lévő kérdés volt, mint itt Magyarországon, és már elindult ez így az ügyfélkapunak a digitális állampolgárság apjára terelésével ez a fajta vita, de én arra számítok, hogy ez a fajta közéleti vita, hogy milyen adatokat adunk meg, mit kezel a kormány, mi a hozzáférhetőség, ez most el fog indulni.
Eszembe jut a Pegazus, mint előjátéka ennek a történetnek, ott ugyanaz derült most ki, hogy a kormány maga belső bizalmatlansága miatt saját tagjait is megfigyelgette egyfelől. Másfelől most, hogy téged hallgatlak, Szabolcsot, az jut eszembe, hogy a minap amerikai botránya, hogy válogatás nélkül nyilvánosságra hozták a Kennedy gyilkosság iszonyatos méretű aktacsomagjait, és benne nagyon érzékeny személyes adatok, a társadalombiztosítási szám, születési hely, év, anya, neve, stb., ami kiverte a biztosítást, nem fontos, mondja az amerikai példa Orbánnak, nem?
Mondanék még valamit a kínai technikáról.
Jó.
Tehát a kínai technikának az a lényege, hogy az emberek úgy azt hiszik, hogy működik az állam, hogy ők bepanaszolhatnak bizonyos intézkedéseket, amelyeket államilag nem lehetne megcsinálni. Például valakit észreveszi, hogy folyamatosan figyelik egy kamerával, mert felszereltek a erkély elé egy kamerát. Ez bejelenti a rendőrségen, a rendőrség kijön, és esetleg leszerel. De ahogy ha azt kérdezi, hogy ki szerelte ezt föl, azt a rendőrség sajnos nem tudja. És hát hasonló technikával teszik boldogtalanná a kiszemelt embereket. Ez nyilván egy kisebbség, aki jogvédőként kezd el ügyeskedni. Vagy egy másik példát mondjak, a pontrendszer, ami szintén köze van erre ez a technológiai fejlődéshez. Ugye be lehet jelenteni panaszként valamilyen közigazgatási hatóságnak a lassú ügyintézését, ezt megteheti, és ezt a kínaiak meg is teszik. Miközben emiatt a pontrendszerbe kapnak nem tudom én hány hibapontot, ami szűkíti az ő mozgásterüket, mit tudom én, nem kapnak vonatjegyet, amikor szeretnének elektronikusan vásárolni, és nem értik, hogy miért nem kap. Tehát azért, mert hogy kevesebb pontjuk van. És ez nyilvános is. Tehát megmondják azt, hogy miért mennyi pont jár, neked mi a kockázatod. Úgy tűnik, mintha működne egyfelől az állam, másfelől pedig van egy háttérhatalom, ami sokkal inkább irányítja a dolgokat. A háttérhatalmat soha nem lehet elérni semmivel. Tehát ez a kínai rendszer, ez, ha úgy mondjam, sokkal zseniálisabb, mint a putyini, amelyik a jogalkotáson keresztül akarja elvenni a szabadságot az embereknek. Következésképpen ez nem olyan, mint amikor a béka alatt elkezdjük melegíteni, mert pontosan látjuk, hogy történik a jogalkotás. És ha látjuk, hogy rossz irányba megy a jogalkotás, akkor kiállunk a bírók mellett, akkor mobilizálódik a társadalom, akkor különböző dolgokat lehet csinálni, és ennek ellene menni, pláne úgy, hogyha valaki az Európai Unióhoz tartozik.
erről azért a jogalkotásos eszembe jutott, és akkor visszakanyarodok ebbe a pici közép-kelet-európai országba, hogy azért ennek a gyülekezési jogot korlátozó törvénynek az elfogadása abóvó úgy, ahogy van, törvénytelen. Tehát a törvényelőkészítési törvényt nem tartotta be. 3 vagy 4 mezitlábas képviselőnek az indítványára 1 perc alatt bedobják, 1 perc alatt megszavazzák. Ellentmond a pillanatnyi alaptörvénynek, majd utána megyünk 2 hét múlva, ide igazítják az alaptörvényt. Magyarul ez a jogi játszma, ez már igazából csak kirakat, és lassan-lassan ott tartunk, hogy fölösleges is, mert minek? Holnaptól már mindenféle törvénymódosítás nélkül bevihetnek a börtönbe. Miért ne? Hát most is ez történik. Jogtalan a kormánynak ez a lépése, és történik valami? Nem, tehetetlenek vagyunk, ezt már tényleg diktatúrának kell hívni, és innentől kezdve legfeljebb ugatunk, meg tiltakozunk.
De már megint a különböző dimenziók között ugrálunk, mert ugye beszéltük azt, hogy a jogi dimenziója ennek tényleg az, hogy akkor az alapjogoknak mi a viszonya egymáshoz, kibővíthető azzal, hogy van, ugye az Európai Unió tagjaként van egy közösen elfogadott európai jogi normarendszer, amelynek ugye mi is tagja vagyunk, meg mi is elfogadtuk, és akkor a magyar jog és az európai jog viszonya, ez is egy leágazása ennek a dolognak, de hogyha átmegyünk a második, a politikai dimenzióba, akkor azt látjuk, hogy Orbán Viktornak ez a jogi vita tökéletes, húzódjon csak minél tovább.
Igen, nem érdekli, hogy mikor lesz vége, és igaza lesz vagy nem, mert közben ő megvalósítja azt, amit szeretett volna.
Hát ugye az a lényeg, ezt hogy hogyan mondom. Lehet 2026 áprilisáig a választásokig fenntartani ezt a fajta termékeny konfliktust, mert hogyha erről van szó a nyilvánosságban, erről kell állást foglalni, pláne ha Magyar Pétert sikerült betuszkolni ebbe a konfliktusba, akkor megvan az a fajta narratíva, amit a Fidesz már nagyon régóta építget, ugye a nemzetiek, illetve a külföldi sorosista, gender lobbista, brüsszelita, most nem sorolom, tovább című dolog, és ha Magyar Pétert az ároknak arra a partjára sikerül behúzni, és ezen a pályán sikerül játszani a 2026-os meccset, az a Fidesznek az igazi célja a jogi vita, az első dimenziós vita, akkor a morális vita erről, ezek mind-mind segítik ennek az egész politikai kérdésnek a napirenden maradását. És ez az, amiben a Fidesz tulajdonképpen most egy merészet lépett, vagy átlépte ugye azt a határt, hogy eddig nem akarták bántani például ezt az egész Pride-ot, meg LMBTQ kérdést, de azt mondták, hogy most ez a termékeny konfliktus, ez szükséges a 26-os választási érdekek miatt.
Úgy tűnik, hogy... Ja, Péter?
Optimistább vagyok, még a jogi kérdések tekintetében is. Mert ha Oroszországban lennénk, akkor szépen a jogalkotással meg lehetne teremteni azokat a feltételeket, amikkel mindent meg lehet csinálni. De itt önmagában az abszurditások hamarabb kiderülnek. Tehát itt, hogy az alapjogok között sorrendiséget tesznek, akkor mitől alap, hogyha sorrendiséget tesznek? De abba vagyok optimista, hogyha a gyermekek jogait mindenek elé rakják, akkor se fogja a hétköznapi élet ezt követni, ugye, mert ez például azt jelenteni, hogy ha bemegyek egy üzletbe, és úgy gondolom, hogy a gyerekemnek szüksége van vitamindús kajára, akkor leemelem az asztalról, és azt mondom,
nem
hogy
hát fizetek.
Nem fizetek, mert hogy a gyerek joga az előrébb van,
mint ahogy is. Igen. Tehát ez egy anarhiát szül.
Hát de a majom társadalom ilyen tulajdonképpen, tehát hogyha egy gorillát beengedsz a közértbe, vagy egy vásárlócentrumba, és ott ki van rakva a majom, akkor hiába mondod neki, hogy nem szabad a banánhoz hozzányúlni, ezt ő nem fogja. De ezzel szemben az emberek szocializáltsága és kultúrája magasabb szinten van. Tehát itt az az abszurditás jön létre, hogy az embereknek a hétköznapi viselkedése az magasabb szinten van, mert ugyanúgy tudomásul fogjuk venni, hogy nem szabad lenyúlni a dolgokat, miközben van egy alaptörvényünk, ami elszakad a hétköznapi moráltól. Tehát nem az elitnek a moráljától szakad el, hanem a hétköznapi. És ez betereli a létező hatalmat egy egyre abszurdabb helyzetbe. És hát szerintem ezt a meccset is le lehet játszani úgy, hogy rosszul jöjjön ki belőle az, aki ezzel szórakozik.
Viszont azt a lehetőséget felkínálja, hogyha jogi alapon megvan, ezen az alapon kiszúrom az ellenfeleimet, megtámadom, miközben az mindennapi élet nem alkalmazkodik ehhez az őrülethez, de precedensként a kormány le tud játszani pereket, támadásokat, és jogilag tud hivatkozni a saját abszolút törvénykezésére.
Igen, de amikor a közösségi morál, és akkor itt az erkölcsi dimenzió, amikor a közösségi morál teljesen elszakad a jogi konstrukciótól, akkor van az, hogy az emberek szembeszállnak a hatalommal, tehát a tűzzel játszik a hatalom azzal, mert hogy semmi más nem lát, csak be van szűkülve, csak a Magyar Péter látja. Tehát, hogy csináljunk olyan jellegű politikát, amivel a Magyar Péter...
Egészen elképesztő, hogy egy ember miatt van ez az egész. Mostani törvénykezés is kizárólag ezért történt, de amit Szabolcs elmondott.
Meg komplexebb az élet, tehát ugye berántják a Pride-ba azokat az embereket, akiknek soha eszükben nem jutott volna kiállni mellettük, és így tovább.
Erre pár szóban reflektálva, tehát az, hogy a gránitszilárdságú alaptörvény most már ugye nagyjából ilyen 15. Igen. módosításnál Igen. jár, és hát elkezdett ugye úgy működni, mint a Fidesznek egy ilyen választási üzenőfüzete, hogy ott módosítgatják, ami éppen Orbán Viktornak életébe vagy érdekében áll. Ezt ugye azért teheti meg, és erről majd felteszem, hogy fogunk látni kutatásokat, számokat is, hogy valójában ez a Pride körüli vihar a társadalomnak, a választóknak a nagy részét nem érdekli, vagy nem így érdekli, vagy nem is tudatosodik az, hogy itt az alapjogi kérdések, és hogy a jogi szinten, a jogi normák és az erkölcsi normák, azok hogyan ütköznek egymással. Tehát itt valójában a mélyén az egésznek, és ebben bízik Orbán Viktor, hogy eljátsza ezt a konfliktust, és nagyon jó neki minden média vita, értelmiségi vita, jogi vita, alkotmányjogászok értékelése, és így tovább, de valójában a társadalom nagy részét nem ez érdekli, vagy nem így érdekli ez az egész, így aztán nem áll elő ez a helyzet, amiről Péter beszél, hogy nagyon sokan így kínzónak érzik, hogy a mindennap valóságával szemben áll az alaptörvény. Ezt szerintem ezért meri megtenni Orbán Viktor.
Kevésbé vagy optimista, mint én, ezek szerint ebben a témában. A konzervatív oldal szokta kiemelni a közösségi morál és a liberális elit morálja közötti különbség, tehát az elitnek a morálja és a közösségi morál között, és Váltig azt állítja, hogy a közösségi morál felé kell elmenni, mert ugye ezek a liberális demokráciák, ezek elszakadtak az emberek alapértékeitől. Tehát azért látjuk, hogy itt most már kezd kilengeni az inga, tehát most én éppen kifejtettem az előbb, hogy hogyan megy a közösségi morállal szemben egy alkotmánymódosítás. Mit akartam még mondani, hogy azt is tudomásul kell venni, és ez a Magyar Péter számára nehézséget okozza, hogy van egy identitáspolitikai dimenzió a mai világban, tehát hogy nem csak az alapján tudjuk besorolni magunkat, hogy mi a viszonyunk a újraelosztáshoz, a redistribúcióhoz, és mennyire vagyunk piacpártiak, vagy mennyire vagyunk nemzetiek, vagy mennyire vagyunk globalisták, hanem megvan ez a harmadik tengely, amit a 80-as években még nem volt meg, tehát ez gyakorlatilag a 2000-es éveknek a terméke, ez az identitás kérdés. És ebben játszik most ez a Pride dolog, és hát tényleg nagyon nehéz, ha a politikai térnek az identitás kérdés elemévé vált, akkor nagyon nehéz ebben nem megnyilatkozni. Úgyhogy Magyar Péternek a helyzete azért is nehéz, mert ugye mesebeli helyzet, hogy a káposzta is megmaradjon, meg a kecske is jól lakjon, tehát ilyen mesebeli királylánynak kell lennie, vagy királyfinak kell lennie ebben a helyzetben, hogy kell bizonyos gesztusokat tenni, mind a Pride felé, mind az identitás témába, nem fogja tudni megúszni, de a tömeget se szabad oda kivinnie, mert akkor nagyon berántaná ebbe a politikai térbe.
Hát ebbe egyetértettek, azt hiszem,
Szabolcs igen. Szabolcs is mond, hogy ez egy hiba lenne, miközben ugye nyomkodja a táborának egy része, hogy ezt igenis meg kell tennie.
Ez az identitás kérdés, ez nagyon érdekes. Én ugye azt vallom, hogy ez oly mértékig mindenkinek a maga döntése, érzése, szocializáció és egyebek alapján kialakult állapota, hogy ebben a politikának nem lenne keresni valója. El a kezekkel innen. De ezt pontosan jól tudja a diktátor, hogy ebbe miért érdemes belelépni, a velem való azonosulásra appellálva, édesgetem a tömeget oda, miközben nagy ívben teszek az, igazából az identitás kérdésre. Hát azért Orbán Viktornál lehet látni, percenként képes változtatni, mint az identitását, az orientáltságát, a világnézetét, a különböző irányzatokhoz való viszonyát, egyik pillanatban muszlim bevándorlókkal ijeszget, 3 óra múlva pedig közel-keleti bankároknak mondogatja, hogy milyen magas szintű az iszlám, amiből nekünk tanulnunk kell. Nem érdekli az összefüggés.
Ez szerintem nem diktátorok vagy autokráciák kérdése, és nem akarok Péter területén garázdálkodni, de hát az teljesen törvényszerű, hogy minden csoportnak kialakul egy csoport identitása.
Sokféle identitásunk van egy emberen belül.
A Tiszánál, hogy egyel konkretizáljuk, ugye az okoz a problémát, hogy míg a Fidesznél a csoportidentitásban teljesen egyértelmű, hogy az Orbán Viktor által szándékosan feldobott kérdésekben mi az álláspont.
De ez egy igazodás, igen.
A Tiszánál pont amiatt, hogy hát ez egy éve létező konstrukció, igen. Itt nem beszélhetünk olyasfajta csoportidentitásról, vagy legalábbis nagyon sok eleme hiányzik, amely például az ilyen kérdéseket elrendezné. Mi az a kohézió, mi az, ami a csoportidentitását adja a Tiszának tudva levőleg, és akkor mindjárt átadom ezzel kapcsolatban a szót. Hát az, hogy Orbán Viktor ellen vannak, váltsa le az egész rendszert, söpörjön el mindent. Ez adja a Tiszának azt a fajta közös alapját, amelybe így aztán beleférhetnek a nagyvárosi liberálisok, a baloldaliak, a kisgazdák,
de Szabolcs, ez igaz lehet, de ez csak egy program. De mi az identitásuk lelki oldala? Mert szerintem az is kell hozzá, nevezetesen, hogy azok az emberek, akik most például a Tiszát támogatják, valahol mind-mind megsérültek az Orbán rendszer miatt. Ők nem haszonélvezői, vagy nem úgy, de legalábbis átlépett az Orbán rendszer egy határt náluk, amivel ők már meghúzták a vonalat, hogy nem megyek az Orbánnal tovább.
Ez azért nem olyan biztos, nem? Mert nagyon sok olyan ellenzéki van, aki, hogyha mondjuk az anyagi javakat nézzük, az haszonélvezője az egy kulcsos adónak, hogy nincs vagyonadó, és így tovább, és így tovább. Itt most, és tényleg átadom a szót, mert a csoportidentitásoknál Péter nálam sokkal, sokkal többet tud, de hogy itt az, hogy Orbán ellen van az, aki ma a Tiszára szavaz, ebből nem következik az óhatatlanul, hogy mondjuk a Pride élén szeretné látni Magyar Pétert. Ez okozza a megosztottságot az ellenzéki oldalon.
Ja, ez tényleg nagyon összetett.
Igen, de egyébként az identitásnak, mert örülök, hogy erről beszélsz, mert én is beszélek a jobbról, amit te értesz hozzá jobban. Tehát, hogy a jogszociológiában van egy olyan dolog, ahol igenis meg lehet figyelni, hogy a különböző országok értékrangsor szerint bizonyos jogokat előrébb sorolnak, másokat meg hátra, és ebben az országok különböznek. És hát ebbe tartozik a személyiségi jogoknak a kérdése, a kisebbségi jogoknak a kérdése, a nemzeti szimbólumoknak a kérdése, és vannak olyan országok, ahol mondjuk az amerikaiaknál a legkevésbé védett terület azok az állambiztonsági kérdések. Tehát, hogyha valaki újságíróként megír olyan dolgokat, amiket itt Európában lecsuknák érte, ott azt mondják, hogy ez a miért derült ki, miért szivárgott ki, tehát, hogy semmi probléma nincsen ezzel. Tehát, hogy és az állami szimbólumokkal is úgy van, hogy teljesen abszurd dolgok vannak. Hát Amerikában, ha valaki elégeti az amerikai zászlót, akkor ez a véleménykiszabadságnak a kifejeződése. Nem fognak örülni neki a körülötte lévők, de tudomásul veszik. Viszont próbáljuk meg Magyarországon magyar zászlót égetni, el kell menni Romániába. Romániába égethetek magyar zászlót, Magyarországon megégethetek román zászlót, de ilyen abszurditások igen. vannak ebben a jogi értékrangsorban, és ezek is az identitáshoz tartoznak, tehát hogy én mennyire ragaszkodok azokhoz a szimbólumokhoz, és az én jogrendszerem ahhoz hogyan viszonyul. ugye elég erősen védi a magyar, van alkotmánybírósági határozat, amik a szimbólumokat tiltják, illetve szentnek fogadják el, és ebben a csoportidentitásban is a jog megteheti azt, hogy különös figyelmet fordít az egyes csoportokhoz tartozó identitásoknak a védelmére. Tehát, hogyha támadják a nőket, vagy velük szemben olyan kifejezéseket használnak, vagy mondjuk az ellenzéket támadják és lepoloskázzák, akkor mondjuk a mi jogrendszerünkben is ez tulajdonképpen büntetendő. Uh-huh. És hogyha ezt mondjuk egy stúdióban tette volna meg Orbán Viktor, akkor azt a műsorszórót az NMH-nak köteles lett volna megbüntetni, mert hogyha nem kontrollálod, mint műsorvezető egy ilyen jellegű portalanyodnak a viselkedését, igen. Akkor...
Ha nem téged, próbálod ellensúlyozni.
Téged tesznek igen. Felelőssé, igen. Hogy ezt miért engeded az OSZIP-t.
Igen.
Tehát, hogy a magyar jogrendszer tulajdonképpen igazodva az európai jogrendszer igenis véd identitásokat, vagy utolsó példaként említem, hogy volt egy David Irvine nevezetű figura, aki idejött Magyarországra, és 56-ról elmondta, az tulajdonképpen a zsidók elleni lázadás volt. De az volt a pekje, hogy Ausztrián keresztül akart hazamenni Írországba, és Ausztriában rögtön letartóztatták.
Abban a pillanatban, tehát igen. Országok, Schmidt Mária vendége volt, csak úgy megjegyzem.
Tehát az országok között más a jogi megítélés, hogy mit szabad tenni, és az európai jog azért inkább olyan, hogy ezeket a identitásokat, ezeket inkább védeni próbálja. És a technofasizmus az pedig éppen, hogy ezekkel játszik, és ezeket nem számít neki, illetve csak a saját számít, és a másikat üldözni kezdi, tehát ott meg ezek figyelhetők meg.
Nekem az a bajom ezzel, ami Magyarországon történik, hogy az történik, ami a Kádár rendszerben, vagy a kommunista időben történt, hogy egyféle identitást rákényszerítenek az emberre, elvárnak tőle, és aki ebben nem tartozik, azt kirekesztik, vagy diszkriminálják valamilyen módon. Tehát, hogy visszatértünk ehhez a tömeg mozgatáshoz, ami tényleg a kommunizmusra, illetve is volt jellemző, de semmiképpen nem gondoltuk azt a rendszerváltás után, hogy lesz egy központi hatalom, amelyik a gondolataimat, az orientáltságomat, bármit elvár, vagy éppen rám kényszerít, vagy éppen tilt.
De más a világ, tehát nem lehet ugyanazt a történelmi szituációt eljátszani. Tulajdonképpen ebben reménykedhetünk, hogy ezeknek a próbálkozásoknak egészen más az ellenhatása, mint ami volt az 50-es években.
Hát, próbáltam utalni, hogy a magyar társadalom fölébred ebből, vagy pedig a komfortérzet többet ér, mint sem, hogy most elkezdjünk emiatt hepciáskodni.
Hát itt csak a saját, én fölébredtem egy kicsit, nem tudom máshogyan ezzel.
Szabolcs, mit gondolsz az aktivitásról? Mi az, ami kihozza az embert a sodrából, ha nem az, amikor úgy érzi, hogy a saját ótkörébe belép a hatalom és irányítani akarja? Tehát én erre szuper érzékeny vagyok, de lehet, hogy hülyeség.
De a magyar társadalom is nagyon érzékeny erre.
Azért ugye a magyar társadalomban, és hát itt tényleg az van, hogy mivel 2026 szempontjából hozzák a szereplők a döntéseiket, politikai döntéseket hoznak. Ezért én azt gondolom, hogy nem is mint embereket kell vizsgálni, hanem mint választókat. Tehát, hogy gyakorlatilag a politikai ébredések, politikai döntések hogyan konstruálódnak, hogy kinek hol van a határ, kit mi billent át, az egy tök fontos kérdés, és ezekkel a potméterekkel játszanak, de nekem a kutatások, a különböző akár saját megérzéseim alapján, én azt gondolom, hogy a fő kérdés 26-ban, amellett is, hogy ilyen identitás kérdéseket vívunk, az a gazdaságnak a helyzete, illetve még pontosabban a gazdaságnak a percepciója. Ezek nagyon fontos kérdések, amiről beszélünk, és végig is, helyes is végig beszélni, de az ébredéseket, a döntéseket valójában az határozza meg most, és 2026 előtt is, hogy a tej mennyivel drágább, a kenyér mennyivel drágább, a vaj mennyivel drágább, és hogy mit gondolnak arról az emberek, hogy ez lehet-e olcsóbb, ki fogja jobban kezelni ezeket a gazdasági kérdéseket. Tehát van természetesen olyan társadalmi választói csoport, akiknek ez a meghatározó, itt határvonalak vannak, de ez kisebb része a választóknak, a nagyobbik része nem ez alapján hozza meg a döntéseket.
Hát ez tulajdonképpen csak kiegészíti azt, amit én mondok, mert ugye én a kínai technoposztkommunista rendszert hoztam példának, ami ugye azért működik, mert ad egy, az embereknek a polgári műveltsége nincs azon a szinten, mint azért a magyar átlagnak, nincs egy erős középosztály, aminek írott kultúrája van, hát azért mondjuk a felső elitnek igen. Tehát ott volt egy tiltott város, ami egy négyzetkilométeri terület, és ott a világ legnagyszerűbb közigazgatása működött. Igaz, hogy számosat ugye kasztráltak, hogy ott dolgozhasson, tehát, de nem erre gondolok, hanem arra a széles néptömegre, amely ilyen szempontból szerintem nincs azon a szinten, mint a magyar. Másrészt pedig egy nagyon erős, felfelő menő gazdasági potenciál van, tehát amiről Szabolcs beszélt, az tényleg arra figyel oda annak a társadalomnak a nagy része. És nálunk meg nem fölfelé megy a gazdaság, amivel el lehet altatni minket, hanem lefelé, és azon kívül van egy másik kulturális elitünk, és egy erősebb polgáriasabb középosztályunk, mert azért már próbálkoztunk ezzel. Ezen keresztül egy csomó minden leszivárog. Nagyon nagy felelőssége van annak, aki tömeget tud mozgatni, és ezen keresztül meg tudja szólítani az embereket. Most is a március 15-i beszéd után micsoda visszakozást látunk a köztársasági elnöktől, a miniszterelnök, az nem is úgy mondta, nem is annak szerint, nem is többet számolja. Tehát Kínában ez volna probléma, nem, egy ilyen beszéd után?
Ott nyilván nem kell magyarázkodni.
Nem kéne magyarázkodni.
Tehát szóval itt van még némi kényszer arra, hogy ha határátlépés történik, akkor
van egy erősebb nyilvánosságunk, van egy másfajta történelmi tapasztalatunk, amelyik ezekre érzékenyebb. Van egy Európai Uniós támogatásunk, és hogyha túl tudunk lendülni ezen a központi problémán, hogy a külföldről finanszírozottak azok eleve ügynökök és az ország ellenségei, akkor egy óriásit lépnénk előre, mert hogyha a magyar társadalom nem azt nézni, hogy honnan van a pénz, hanem aki pénzt kap, az mit kezd vele, akkor szerintem ezt a gordiuszi csomót át lehetne vágni. Tehát tökre lényegtelen, hogy honnan jön a pénz. Az a kérdés, hogy mit kezdesz vele, de mindenki arról biztatkozik, hogy hát az most külföldről jött, vagy nem, és akkor azzal védekezünk, hogy az nem is külföldről jött, mert mi vagyunk a Telex újságíró, és az nem onnan jött.
Igen.
De tök lényegtelen, hogy mit tett le az asztalra, mit csinál, ez a kérdés.
És pont azért, mert ez egy termékeny konfliktus a Fidesznek, és hogyha van, aki beleáll ebbe a dologba, civil szervezetek, bírók, újságírók, és így tovább, akkor igazából Orbán Viktor örül neki, mert van, aki lejátsza ezt a konfliktust.
De rosszul állunk bele, mert belemegyünk ebbe a meccsbe, hogy hát honnan jött a pénz is. Én sokat foglalkoztam az 50-es éveknek a romániai helyzetével, és ottani kommunista rendszer a katolikus egyháznak a vezetőit elkezdte vatikáni ügynököknek nevezni. De nem az a kérdés, hogy milyen értékeket vallok, mindegy, hogy honnan jön. Hát, hogyha én el tudom fogadni azt, hogy itten ezek a keresztény értékek, ezek elfogadható értékek, akkor hogy lehet őket ügynöközni? Szóval ezen a problémán kéne túllendülni, hogy az nem ügynök attól még, hogy... De tudom, hogy ezzel most előre szaladtam, tehát nem erről szól a kommunikáció, hanem hogy meg kell magunkat védeni, hogy igenis minket a belső erőforrások tartanak életben.
Igen, de azért ebben már az is benne van, az a hazárdírozás, amit ez a politikai rendszer produkál, hogy állít valamit, egy vádat, nem bizonyít, csak állít, és az érintettek kénytelenek védekezni, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy miről beszélsz?
Igen, erről beszéltem én.
Ezt az automatizmus nagyon nehéz kikerülni valóban. Igen.
Ugye Magyar Péter pont ezt a fajta kommunikációt kezdte el, hogy miről beszélsz, amikor nyugdíjasoknak a hónap végén igen, nem jut mondjuk igen, csak egy banára.
Igen, és ezt megtartja, és nem ugrik bele ezekbe a nagyon provokatív politikai játszmákba, amiket állítanak a fideszes műhelyekben, akkor el tudja vezetni 26-ig úgy ezt a őt támogató tömeget, hogy nem fognak elaprózódni az erők, hanem csak arra koncentrálnak, amit meghirdetett, hogy ezt a kormányt le kell váltani. Ez a kormány bukófélben van, hosszú-hosszú hónapok óta a kommunikációja is erről árulkodik, és persze a gazdasági eredménytelenségek, amiről Szabolcs is már szót ejtett, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen Dúl Szabos politikai elemzőnek és Zsolt Péter szociálpszichológusnak, szerkesztőm Somfai Péter nevében is. Köszönöm a figyelmet, jövő héten folytatjuk, minden jót.
Köszönjük.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.